Az jó hír, hogy azt írja, hogy csak én rögzítem a beszélgetést. Sziasztok, ez itt a kétvonalas les, a kis les külön kiadása. Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét beszélgethetünk dr. Kolbe Helyes Zsuzsannával, az IIHF vezetőtestületének tagjával, a Magyar Jégkorong Szövetség női szakágvezetőjével, és még sorolhatnánk ezeket a címeket, feladatokat. Szia Zsuzsi, örülünk, hogy újra beszélgethetünk.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Hát mielőtt a nehéz kérdésekbe belevágnám, megkérdezném, hogy hogy telt a nyár, tudtál-e pihenni, vagy ilyenkor rengeteg teendőtök van nyáron is nektek?
Volt teendőnk, de ez a nyár ez most sokkal jobb volt, mint az előző kettő. Ott ugye az augusztusi átcsoportos világbajnokságok miatt gyakorlatilag tényleg az egyik szezonból átcsúsztunk a másikba, úgyhogy ott nem nagyon jutott idő a pihenésre. Itt azért két hétre tudtam menni is szabadságra, úgyhogy ez most nem volt rossz.
Apropója annak, hogy meghívtunk tulajdonképpen azt, hogy szeretnénk egy kicsit átfogóbb képet kapni a női jégkorongról, de az elején még azért beszélgessünk általánosságban a jégkorongról, illetőleg ugye nemrég mindkét felnőtt válogatottunk átcsoportos VB-n szerepelt. A Nemzetközi Szövetségben milyen volt ezeknek a világbajnokságnak a megítélése, rendezési színvonal szempontjából, stb.?
Kezdem a nőivel, mert ugye az volt korábban. Egy nem annyira szép helyszínen volt, de az nagyon jó volt, hogy egy csarnokban rendezték meg az összes mérkőzést, úgyhogy ez szerencsére a következő két évben is úgy tűnik, hogy így lesz. Ennek ugye az az előnye, hogy egyrészt minden mérkőzést tud adni a tévé, tehát így meg is lehet ugye venni és lehet mutatni. Idén a francia meccset azt nem közvetítették, de ugye a többit azt igen. Illetve hát a csapatoknak is sokkal jobb, hogy meg tudják nézni egymás mérkőzéseit, tudnak találkozni, tehát hogy az egésznek olyan egészen más a hangulata. A nézők is sokkal többen voltak így, úgyhogy ez egy jó koncepció, és remélhetőleg folytatódik. Úgyhogy egyébként pozitív volt a világbajnokság visszhangja. Végre nem buborékban rendeztük, úgyhogy ez is nagyon jó volt, mert ugye Dániában azért még tesztelések voltak, úgyhogy minden szempontból kivéve, hogy kiestünk, de ezt leszámítva jól sikerült.
És a férfi?
A férfi világbajnokság ugye ismét Tamperében volt. Nyilván a finnek profi rendezők, tehát megoldották, hogy meg kellett ezt oldani. Nagyon sok néző volt, többnyire ugye finnek, tehát azért oda a legtöbb az a finn vagy skandináv országokból mennek a nézők, de hát az oroszok hiánya azért a férfi VB-n az nagyon érezhető, tehát azért az ő fehér oroszok kevésbé nyilván, de azért az oroszokat úgy sportszakmailag mindenki nagyon várná vissza. Nyilván politika az egy más kérdés. Úgyhogy ezt leszámítva az is egy jó hangulatú, jó világbajnokság volt. Természetesen a magyar szurkolókért ismét megint mindenki nagyon oda volt. Megint kitettek magukért. Tényleg félelmetes volt, hogy az a kis tényleg egy szektornyi magyar, az micsoda hangulatot teremtett, amit tehát gyakorlatilag a finn meccsek kivételével, amikor ugye tele volt finnekkel, bár azért ők sem feltétlenül tudnak úgy szurkolni, de az összes többi válogatott az nem tudott ilyen nézősereget toborozni, úgyhogy az is szuper volt.
Bizonyára sok egyeztetés konferencia van a női hokiról még házon belül is. Mi változik a női hokiban? Ugye olvashattuk, hogy Svédországban visszavezetik az ütközést, ez nemzetközi szinten is vissza fog esetleg jönni, illetve merre halad, merre megy a női jégkorong, mennyire népszerű, mennyire elismert, mennyire növekszik a népszerűsége?
Igazából Svédországban is ezt egyelőre csak tesztelik, tehát tavaly ugye már volt egy szezon, ahol az első meg a második ligában is bevezették, most a második ligából kivezették, tehát ott nem jött be, tehát ez azt mutatja egyébként nekem, hogy azért a gyengébb szinteken ez nem annyira feltétlenül jó, tehát ott inkább több sérülés volt, mint kevesebb. Ugye ők arra hivatkoznak, hogy hogyha tudják, hogy van testjáték, és felkészülnek rá, hogy esetleg adott esetben valaki testtel ütközik, akkor kevesebb agyrázkodás van, kevesebb sérülés van. Én erre konkrét adatokat azért még nem láttam, tehát hogy ezt egyelőre ők is tesztelik, és nyilván, tehát azért nemzetközi szinten nekünk arra is gondolni kell, hogy ezt mi nem vezethetünk be egy szabályt a top divízióban. Tehát olyan nincs, hogy a top divízióban van testjáték, az összes többi divízióban alatta pedig nincsen. És én továbbra is azt gondolom, és egyébként a női bizottság is, ahol ugye van finn, svéd, amerikai, kanadai, tehát a top országokból is, ők sem támogatják ezt egyelőre, tehát ez én úgy gondolom, hogy a közeljövőben a nemzetközi szinten nem kerül bevezetésre.
Érdekes, mert a játékosokkal, akikkel beszéltünk, lányok, ők támogatnák, legalábbis akikkel nem sok, de mindenki azt mondta, hogy szerintük jó.
Igen, csak mondom, tehát a top játékosokról beszélünk, ugye Magyarország is gyakorlatilag egy A-csoportos vagy A-csoport közeli ország, ezek a lányok nagy többsége fiú hokiban nőtt fel, tehát valamikor a pályafutása során játszott testjátékot, ugyanakkor meg vannak olyanok, akiknél ez nem így van, tehát olyan divíziók, tehát már akár a divízió 1B-ről sem mondhatjuk el, hogy így van, és nekem még egy problémám van egyébként vele, hogy ugye tehát azért a férfiaknak, hogyha a testfelépítése, hogyha valaki még alacsonyabb is, attól nem feltétlenül gyengébb, vagy az izomzata az egészen más, mint a női játékosoké. Azért, hogyha megnézzünk egy mondjuk a svéd válogatottat úgy átlagban, hogy mekkorák, milyen erősek, milyen súlyuk van, és mondjuk megnézzünk egy japán válogatottat, ahol baromi technikások, nagyon ügyesen koríznak, lőnek, de hát az adottságuk az egész egyszerűen teljesen más, tehát ott 48-50 kilós lányokról beszélünk, vékonyak, tehát hiába tesz fel magára valamennyi izmot, annyit nem fog tudni, hogy ő mondjuk egy ilyen, amikor egy svéd, nem tudom én, majdnem 2 méteres lány lebontja, az nem biztos, hogy sérülés nélkül meg fogja úszni, nem biztos, hogy agyrázkodása lesz, lehet, hogy a válla, a bokája, a térde, az akármi, de tehát hogy nem, tehát hogy ezt azért én azt gondolom, hogy erre sokkal hosszabb idő kell, hogy ennek lássuk a pontos, tehát ami náluk működő képes, hogy ott milyen statisztikák lesznek, mert nyilván nem az agyrázkodás az egyetlen olyan sérülés, amiről itt beszélnünk kell.
A Skandináviára, pontosabban majd Svédországra még visszatérünk ugye a női hoki kapcsán, de egy picit még maradjunk az Elite VB-nél. Egyre többször vetül fel szurkolók között is, és gondolom szakmában is az, hogy ez az aláfölé rendelt 5 fős csoport meddig tartja meg a létjogosultságát, meddig van ennek létjogosultsága, mert azt érezzük, hogy persze vannak fölfelé kilógó csapatok, de hogy az a 5. vagy a 4.-től 10.-ig ott már nagyon-nagyon pici különbségek vannak. Tervezi-e az IHF ennek a felülvizsgálatát?
Igen, erről már nagyon sokat beszéltünk. Az első lépés az most az U18-as top VB-n lesz, ugye ott mi nem vagyunk érintettek, de ott már visszaváltoztattuk 2 egyforma csoportra, tehát ott ugye 8 csapat van, és 2 egyenrangú csoport lesz, tehát ez az úgynevezett snake format szerint, tehát az 1, 2, 3, 4, 5, tehát így lesznek beosztva a csapatok, és ha minden igaz, erről még zajlanak ugyan az egyeztetések, de az a terv, hogy az idei, illetve a jövő évi 2024-es amerikai VB lesz az utolsó, ami ilyen formátumban zajlik, és a következő a Csehországban lesz kerül valószínűleg megrendezésre, ott már valószínűleg ugyanígy két egyforma csoport lesz. Ugye itt még az egyetlen kérdés az az olimpia, mert ha mi a VB-n visszaváltoztatjuk a 25-ben, akkor 26-ban az olimpián is már szerint a formátum szerint kell játszani, és ezt még úgy tudom, hogy még ott az olimpia piacszervezőkkel egyeztetik, hogy ez okoz-e a programban vagy bármiben olyan ütközés, mert ugye ott egyszerre megy a két torna, tehát a férfinői a két pályán, ott egyeztetni kell, hogy mikor vannak a meccsek, hogy lehet úgy sakkozni, hogy ez működjön. Tehát még ilyen technikai kérdésekről beszélgetünk, illetve beszélgettem ott az IHF-nél, aki ugye ezért felelős, de a szándék az abszolút megvan, és ebbe az irányba megyünk.
Ez tök jó hallani, hogy nyit valamennyit az IHF ezekre a kérésekre, vagy igényekre, vagy nem is tudom, mit mondjak, hogy mi ez, de szerintem a nagy csapatoknak is unalmas egymással játszani folyton, nem? Tehát a kis csapatoknak meg óriási élmény, és a szurkolóiknak is, hogy játszhatnak.
Ha Kanadát és Amerikát kérdezed, ők továbbra is szeretnének ebben a felállásban játszani, mert ugye ők így csak kvázi jobb meccseket játszanak. Tehát meg ott a TSN akkor két meccset tud Amerika-Kanadát közvetíteni, tehát hogy azért nekik van azért érdekük ebben, hogy ez ne változzon, de egyébként ugye eredetileg, gondolom tudjátok, de ugye ez ugye azért került kialakításra, ez még egyébként előttem került bevezetésre, tehát mielőtt én oda kerültem, mert ugye 2010-ben Jacques Rogge felvetette azt, hogy lehet, hogy nem is lesz női olimpia, amikor Kanada nyitott egy 17-0-ás meccsel Szlovákia ellen. Tehát ott azért, és ott ugye csak 8 csapat volt, tehát elég nagy volt a különbség, és hát mondta, hogy hát erre azért nem biztos, hogy mindenki kíváncsi. Más kérdés, hogy azért ilyen mérkőzések, ha nem is 17, de mondjuk 11-12, ilyenek azért férfi VB-n is előfordulnak, vagy U20-as VB-n is, tehát ez is egy ilyen furcsa mérce volt tulajdonképpen, hogy miért, tehát hogy nőiben miért nem oké, férfi vonalon meg, ha előfordul egy ilyen, akkor mindenki megrántja a vállát, hogy hát rossz napjuk volt, vagy szóval, tehát hogy azért remélem, hogy már ez is változott, de gyakorlatilag itt tehát amikor ezt bevezették, akkor tulajdonképpen a női ékorunknak az olimpián való megmaradása volt a tét, tehát, és erre azt gondolom, hogy ez egy jó ideiglenes megoldás volt.
Hát, ahogy mondod, a nagyvizen túliak ebben ilyen röghöz ragadtak, viszont a saját bajnokságokat idén átszervezték, egy 6 csapatos női NHL fog indulni. Erre miért volt szükség, vagy te ezt hogy látod, hogy ez az átszervezés, ez miért történt meg?
Nagyon nem örültem először, amikor meghallottam ezt a hírt. Nem is azért, tehát alapvetően én annak drukkoltam, hogy egy liga legyen, tehát hogy ne legyen ez a két külön csoport. Ugye az egyik volt az amerikai-kanadai válogatott játékosoknak a kvázi csoportosulása, tehát azt ők saját maguknak szervezték, és a másik volt ez az üzleti alapon felépített PHF, ahol ugye a Fan is játszott, a Réka. És ugye, tehát az várható volt, hogy előbb-utóbb ebből valamilyen módon egy liga lesz. Azt lehetett inkább érezni, hogy valószínűleg a PHF-be fognak ezek a játékosok majd betagozódni így szépen, mit tudom én, 5-ösével, 10-esével. Ehelyett viszont ugye az történt, hogy gyakorlatilag hát ezek az észak-amerikai női játékosok, és az őket segítők, ők találtak olyan embereket, akik hajlandóak voltak ebbe tényleg investálni, és így történt az, hogy ugye ők vásárolták föl az egyébként abszolút üzleti alapon működő, szerintem nagyon jó és nagyon jól fejlődő ligát. Úgyhogy az biztos, hogy ez most egy ilyen furcsa év lesz, eleve az, hogy ugye novemberig el se kezdődik semmi, tehát az edzések vagy a csapatok egyáltalán novemberben állnak össze, ugye maga a liga az januárban fog csak elkezdődni, és valamikor még májusban is, ha minden igaz, tartani fog. És hát ugye arról sem szabad megfeledkezni, hogy azért most még nagyon sok olyan top játékos, főleg az európaiak közül még Európában van élő szerződése, tehát azért ez még nem a legjobbak ligája lesz, azt talán majd jövőre, vagy az azt követő években tud tényleg kvázi az NHL mintájára tényleg a legjobbaknak a bajnoksága lenni. Hosszú távon biztos, hogy ez egy nagyon jó dolog. Az NHL is egyébként sokkal nyitottabb. Ugye a Gary Bettman megmondta már nem tudom én, hát vagy 8-10 évvel ezelőtt, hogy ő addig biztosan nem fogja, illetve az NHL biztosan nem fogja komolyan támogatni semmelyik női ligát, amíg ők nem tudnak megegyezni. Tehát amíg 2-3 akárhány párhuzamos bajnokság zajlik, addig az NHL ezt nem tudja támogatni. Tehát ők is úgy hallom, hogy már tárgyalnak, már sokkal nagyobb a nyitottság a részükről. Nyilván az is nagyon sokat számítana, hogyha valamilyen módon az NHL mögé állná ennek a történetnek.
De az NHL-nek van egy, főként innen Európából nézve, egy picit fekete pontja, ha úgy tetszik. Ez az olimpia, megyünk, nem megyünk. Ugye azt már sajnos el kellett, hogy fogadjuk, hogy a világbajnokságra csak a playoffból kieső csapatok játékosai tudnak jönni. A női ligánál is várható egy hasonló ilyen, ki ha én nem, hozzáállás?
Én nem hiszem, hogy a közeljövőben ez reális lenne, tehát azért annyira nem érdekli még az NHL, tehát hogy ha segítenek is, én azt gondolom, hogy ez inkább emiatt a kvázi amit a trend miatt, hogy a cégeknél is az most divat, hogy női sportot vagy női vezetőket támogatnak, ugye ez főleg Észak-Amerikában most már azért gyűrűzik be a skandináv országokba, tehát ez még egyelőre szerintem inkább erről szól, hogy ha már ezt mondta x évvel ezelőtt, akkor valamilyen szinten le is kell valamit tenniük az asztalra lassan, de nem gondolom, hogy azért ez olyan hamar olyan üzleti modellé tud fejlődni, ahol olyan pénzekről beszélünk, ami ugye az NHL-ben van jelenleg, tehát azért ott azért főleg ez az oka, hogy ugye nekik az, hogy megállnak az olimpia miatt 3 hétre, az kiesés, amiatt akkor hosszabb a szezon, tehát igazából nekik az sok pénz. Tehát ez a legfőbb probléma.
Igen. Sérülések, játékosok biztosítása, igen, mindig ezek emelnek a viták. De mégis jól gondoljuk, hogy mondtad te is, hogy pénzemberek álltak mögé ennek a női NHL-nek, hogy ez egy brand lesz, építeni akarnak valamit, tehát nem véletlen szerintem lehet a hadcsapat, ez lesz az Original Six, mint a fiúknál annó, és akkor ha majd bőül a liga, ugye akkor lehet beszélni az Original Six meccsekről. Ez lesz az ástalós hajója a női hokinak, esetleg, hogyha lesz benne annyi pénz, akkor itt már komolyabb pénzeket, vagy nem kell dolgozniuk a játék mellett a lányoknak, tehát ez egy cél lehet, hogy egy ilyen brandet építsenek?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen igen. Tehát, hogy azért, hogyha megnézzük a női kosárlabdát is, az is azért egész szépen kinőtte magát. Tehát szerintem valami hasonló lesz előbb-utóbb ebből is.
Jó hangzik.
Hát aztán majd meglátjuk. Most trukkoljunk Fanninak 18-án hétfőn, hogy...
Ez most hogy néz ki? A csapatoknak van valamilyen kerete, és még plusz most megy a draftolás majd, és akkor kerülnek még kilányok, akik kikerülhetnek. Megolvastuk, hogy Fanni közben Svédországba kötött egy rövid szerződést, és ott akkor megy vissza, hogy kicsit olyan káoszos.
Igen. Igen, hát ugye amikor kiderült, hogy azok az eredeti szerződések, amiket a PHF-ben ugye kötöttek, azok gyakorlatilag megszűntek létezni, akkor ugye hát sok játékos úgy döntött, hogy akkor ő visszajön Európába, és aláírtak, és akkor voltak páran, akik azért úgy gondolták, hogy kivárnak, ilyen például a Fanny is, vagy az Alina Müller Svájcból, meg még jó páran, és ők azt találták ki, ami szerintem nagyon okos ötlet volt, hogy addig arra az időszakra, tehát novemberig kötnek egy olyan rövid távú szerződést, ami hogyha nem kerülnek, tehát nem lesznek draftolva, akkor tulajdonképpen akár tudnak ott maradni, ha pedig draftolják őket, akkor nyilván mennek. Tehát mégis ez azoknak a csapatoknak is jó, ahova most elmentek, mert itt így azért néhány topjátékossal gazdagodott addig a liga, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Úgy zajlik ez az egész, hogy minden csapat, tehát ugye először megválasztották a 6 general managert, akkor utána azok kiválasztották a 6 edzőt, ezt pont ma jelentették egyébként be. Bíztam benne, hogy lesz európai a vezetőedzők között, de nincsen, ott mind észak-amerikai, majd talán a következőknél, vagy assist coach pozícióban mondjuk, és utána ők, tehát még a még ezt megelőzően, tehát az edzők bejelentése előtt 3-3 játékost szerződtetett minden csapat. Ezek többnyire 3 éves szerződést kötöttek velük, és ők kapják a legmagasabb fizetést. Hát ezek nyilván a legnagyobb nevek, tehát Hilary Knight vagy Marie-Philippe Poulin, tehát ezek a tényleg a top játékosok, kapusok, amerikai-kanadai válogatott kapusa, tehát itt nem lehetett számítani, hogy ezek között lesz európai, tehát azért ezt úgy lehetett borítékolni. És akkor ugye az összes többi játékos, az pedig felkerült egy draft listára. Na most ez a draft lista is egyébként tulajdonképpen két részből áll, tehát volt egy úgynevezett advisory committee, aminek egyébként én is a tagja voltam, így nemzetközi szinten, meg még pár olyan ember volt, hál' Istennek, akik a nemzetközi hokiban azért járatosak, tehát nem csak észak-amerikaiak voltak, és volt egy olyan játékos lista, ahova fölraktak mindenkit, és mi is egyébként javasolhattunk, aki egyáltalán potenciálisan az a szintű játékos, hogy ebben a ligában meg tudja állni a helyét. És akkor ezeket a játékosokat rangsoroltuk 1, 2 és 3, tehát 1-es, 2-es, 3-as kategóriába tulajdonképpen, és hát a hármasoknak már nincs annyira sok esélyük valószínűleg arra, hogy oda kerüljenek. A kettes egyesek közül fognak valószínűleg kikerülni, és akkor ezekhez jöttek még azok a játékosok, akik szeptember 3-áig jelentkeztek, hogy ők egyébként szeretnének felkerülni erre a draft listára. Tehát ez a 283 név, aki most rajta van ezen a listán, ez azért egy jóval bővebb lista, mint amit ez a tulajdonképpen ez a kis csoport, ahol tényleg komoly emberek ültek, tehát én számítottam ilyen szóval a legkevésbé tapasztaltnak, mert ugye én általában csak a nemzetközi porondon szereplő játékosokat ismerem, tehát mondjuk én az NCAA-be játszó összes amerikai-kanadai játékost nyilvánvalóan nem ismerem, nem vagyok se scout, se edző, de az biztos, hogy nagyon komoly, tehát tényleg nagyon jó nevek vannak rajta, tehát ez már most idén is biztos, hogy egy nagyon jó liga lesz, csak még mondjuk hiányoznak olyan emberek, mint a, mit tudom én, a Jenny Hirikoszki, akinek szerződése van Finnországban, mit tudom én, a cseh, aki most nem volt a VB-n kapus, de a cseheknek a legjobb kapusa. Tehát,
nem hogy azért hiányoznak, de hogy hiányoznak, hogy több esélye van a mi lányainknak. Hány magyar
nyilván,
lányra a listán,
nyilván,
azt
nyilván,
tudod fejből?
De hogy azért még lehet számítani, hogy ők majd rövőre valószínűleg csatlakozni fognak ehhez. Tehát ezért is lenne fontos, hogy most a lányok bekerüljenek, mert akkor, ha már bizonyítanak, akkor már nyilván könnyebb esetleg ott maradni, ha már ott megmutatták magukat.
Nagyon érdekes, tehát ez megint egy olyan tulajdonképpen, igen, tehát innen Európából nézve ilyen felfoghatatlanul bonyolultan, de nagyon profin fölépített rendszernek tűnik, aminek vélhetően tényleg az lesz a vége, hogy egy tényleg nagyon profi bajnokság, hát legalábbis bízunk benne, hogy egy nagyon profi bajnokság kerekedik belőle, ahol minél több magyar hölgynek is esélye lesz. Profizmus, pénz. Olvasni lehetett a Norvég Szövetségről, és tudom, hogy nagyon csapongunk, de el fogunk jutni a magyar női jégkoronghoz is, ígérem.
Ráérünk.
De a Norvég Szövetségnek a pénzügyi problémáiról ugye lehetett hallani. Most nem arról akarunk kérdezni, hogy a norvég női jégkorong ezt mennyiben tudja megsínleni, hanem hogy úgy az IIHF-en belül ennek milyen visszhangja volt, illetőleg, hogy a további tagszövetségek től bármiféle ilyen hasonló, mondjuk úgy, hogy vészharang hangot hallottatok-e?
Szerencsére olyan nagyon sokat nem. Ez a norvég szövetséges történet, ez azért nagyon érdekes, mert állítólag a tavalyi évnek a vesztesége az több mint 9 millió euró volt. Tehát azért azt nem észrevenni, vagy azt nem jelezni, vagy ezzel kapcsolatban nem előbb észbe kapni, hogy egyébként 9 millió eurós deficitünk van, tehát hogy azért ez egészen furcsa. A főtitkárt, meg jó néhány embert még egyből ugye kirúgtak, tehát valószínűleg nekik ezt jelezni kellett volna, hogy ez nem lesz annyira jó, hogyha ez tovább így megy. Ami például mi, tehát ez annyiban érint mondjuk minket, hogy nekünk például van a norvégokkal egy szerződésünk novemberre és februárra a nőkkel, ebből a novemberi torna az át is szerveződött, ott helyette egy szlovák-osztrák torna lesz, mert nem csak ők, hanem még itt a franciák is lemondták. A franciák is van egy, illetve van több megállapodásunk női fronton, meg férfi U18-ban is, és ott is ők is töröltek négy eseményt, szintén pénzügyi okokra hivatkozva. Tehát, hogy azért... valószínűleg szép lassan ez a COVID, háború, egyebek, ez azért kezd így begyűrűzni így pénzügyileg a különböző szövetségekhez, de azért olyan nagyon-nagyon nagy drámát még nem érzékelünk. Tehát azért ettől mennek a VB-re, meg ettől még azért mondjuk francia válogatott ott volt Svájcban azon a tornán, amin a lányok is ott voltak, tehát, hogy azért olyan nagyon nagy dráma nincsen. A norvégok sem mondtak le világbajnokságot, valószínűleg vissza kell vennünk egy kicsit a szövetségből, igen, ott kirúgtak embereket, lehet, hogy kevesebb válogatott eseményük lesz, de azért nem jár egyelőre azzal, hogy most itt minden megáll, és akkor tovább nincs női norvég jégkorong, vagy férfi női norvég jégkorong.
Hát ugye mi a Magyar Jégkorong Szövetségben is olvashattuk, vagy onnan is kijött egy ilyen költségcsökkentési, nem is tudom, akcióterv. Ez a női jégkorongot a magyar nadrágszín meghúzás mennyiben érintette, mert ugye az utánpótlásról szólt elsősorban, de a nőket mennyire érintette hátrányosan ez a terv?
Egyelőre szerencsére sem ennyire, tehát hogy azért ugye a válogatottak, főleg a két felnőtt válogatott, azért azok prioritást élvelnek nyilván, tehát azért az valószínűleg mindenki számára nyilvánvaló, hogy az IHF-től jött pénzek, illetve azért a Magyarországról érkező, tehát mint én az államtitkárságtól vagy a kormánytól jövő pénzek, azért azok többnyire a válogatottak szerepléséhez köthetőek, tehát hogy azért, hogy valahol egy, nem tudom én, U12-es 3x3-as bajnokságot rendezünk, azért önállóan nyilván nem jönnek ezek a támogatások. Tehát az nem lenne nagyon észszerű ezeket az egyébként működő programokat megvágni. Arról meg egyébként nem is beszélve, hogy ugye ezekre ilyen több éves szerződések vannak, tehát ezekre a tornákra, bár mondjuk ezt most a franciák például simán lemondták, de hogy alapvetően mondjuk én nem szívesen kerülnék ilyen helyzetbe, hogy van egy szerződés, hogy megállapodtunk, hogy ekkor te rendezed, és akkor egyszer csak azt mondjuk, hogy hát akkor nem rendezzük, vagy ne gyertek, vagy mi nem megyünk. Szóval azért egyelőre a válogatott programok olyan nagyon nem szenvedtek, hál' Istennek, hátrányt.
Idén nyáron csak kapkodtuk a fejünket, hogy a lányok sorba igazolnak külföldre, észak-európai, tengeren túli helyekre. Hogy ennek mi lehet az oka, hogy eddig miért nem, mert szerintem eddig is nagyon tehetségesek voltak, és most miért kezdtek el kapkodni a lányaink után, azon kívül, hogy nagyon csinosak, nyilván az első szempont, de hogy ez hogy jó hírük van, vagy az elsők jól látták meg a helyüket, és így könnyebb ilyen kapkodnak a többiek után, vagy minek köszönhető ez szerinted?
Annak biztos, hogy köszönhető, hogy azért 3 A-csoportos VB-n szerepeltünk folyamatosan, tehát... ott azért nyilván a svéd bajnokságnak a scoutjai is nézik a játékosokat, az észak-amerikai egyetemek, egyéb csapatok, tehát hogy az nyilván egy nagyon jó platform, hogyha valaki átcsoportos VB-n van. Ennek mindenképpen köszönhető. Egyébként én azt gondolom, hogy az EVHL-nek az ázsiója is folyamatosan emelkedik így Európán belül, tehát Azért most már, jó, ugye az orosz bajnokság most kicsit parkolópályára került, mert ugye ott most nagyjából csak oroszok vannak, és nem is nagyon látjuk, hogy pontosan mi történik. De ugye nyilván a svéd bajnokság az nem kérdés, hogy a legkomolyabb Európában. A finn bajnokság már nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk erősebb, mint az EVHL, az összes többi meg biztos, hogy nem. Tehát a svájci bajnokságban is ugye van három csapat, most talán lesz majd négy, akik mögött olyan támogatásra, meg olyan szinten vannak. A németek évek óta, vagy évtizedek óta három csapatos bajnokságuk van, tehát nem sokkal jobb, mint mondjuk a mi magyar bajnokságunk kvázi, tehát hogy igazából az EVHL, EVHL szuperkupa is most már azért lassan azt gondolom, hogy a ilyen második, harmadik szintű bajnokságnak minősül, és ugye azért a lányok itt játszottak. Tehát, hogy innen mondjuk Svédországba igazolni, az egy kvázi egy jó következő lépcső tud lenni.
A második rész az lett volna a kérdésnek, hogy a fiaink mit csinálnak rosszul, hogy őket nem viszik, hiszen vannak tehetséges jó fiú játékosaink is, férfi játékosaink is, de akkor ennyi, hogy erős jó bajnokságba kell játszani, és éveken keresztül az A csoportba feljutni, liftezni, ott lenni, és hajrá, srácok!
Az biztos, hogy segítene a fiúknak is, ha ott lennének pár évet, mert mondom, onnan, tehát ott egészen más emberek nézik őket, tehát ez egy divízió egyes VB-re nem túl sok scout jön el sajnos, tehát vannak, nem mondom, hogy nincsenek, de egyáltalán, de nyilván nem elsősorban ott keresik a játékosokat.
Az valakivel beszélgettem, és szándékosan nem mondom a nevét, aki kint volt Tamperében, és a válogatott mezt magára húzva játszott, és ő mondta, hogy bár jól ment neki a játék a VB-n, de mégis meglepően sok külföldi megkeresés érkezett. Azt mondta, hogy nem játszott jobban, mint mondjuk tavaly Ljubljanában, de ott kvázi a kutyát nem érdekelte ez a teljesítmény, egy A csoportos VB-n pedig komoly bajnokságokból érdeklődtek utána.
Igen, ez így működik.
Ha már a komoly bajnokságok, meg a célok, ugye Pat Cortinával sikerült hosszabbítani szerződést, és rögtön utána egy nyilatkozatban talán pár embert meg is lephetett az a része a nyilatkozatnak, amikor arról beszélt, hogy lehet, hogy egy kicsit visszább kell lépnünk, és fiatalítani kell az olimpiai cél érdekében. Ettől azért, aki egy picit követi a női jégkorongot, nem azt mondom, hogy megijedtünk, de úgy nem feltétlenül látjuk, mert csak picit követjük a női jégkorongot, te sokkal jobban benne vagy. Te hogy látod ennek a generációváltásnak az esélyeit, hogy meddig vannak még a kvázi most kiemelkedő válogatott játékosok bevethető állapotban, illetőleg kik azok a fiatalok, vagy mennyien vannak a fiatalok, akik a helyükre léphetnek?
Azt kell, hogy mondjam, hogyha ezt a kérdést pár évvel ezelőtt teszitek fel, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, akkor nagyon izgultam volna, hogy mindenki, aki anno a, mit tudom én, U18 A csoporton játszott, tehát ez a 94-5-6-os generáció, hogy ebből minél kevesebben hagyják abba, mert nélkülük nincs esély. Most is azt gondolom, hogy nagyon fontos tartó oszlopai a válogatottnak, de szerencsére tényleg úgy tűnik, hogy gyakorlatilag minden évben tud olyan játékos a legfiatalabbak közül, tehát ugye tavaly a 2007-esek közül voltak hárman, akik az utolsó táborban ott voltak, és nagyon pici múlott, hogy nem jutottak be a végső keretbe. A 2008-asok között már most tudjuk, hogy vannak olyanok, akik nagyon ügyesek, és lehet, hogy ők nem jutnak be egyből, mert ugye ahhoz még, tehát azért a rutin tud még hiányozni, meg nyilván nagyon fiatal lányokról beszélünk, de ez egy nagyon előremutató dolog, hogy vannak, tehát folyamatosan tényleg évről évre jönnek fel olyan fiatal játékosok, akik biztos, hogy előbb-utóbb a felnőtt válogatottban fognak játszani. Tehát tehetségesek, elhivatottak, tényleg az U16-os Európa kupán ugye most már másodszorra játszott döntőt a magyar csapat, ugye mindkétszer a csehekkel. fantasztikus volt nézni, hogy egyébként az eredmény tekintetében tavaly 4-0 volt, az idején meg 4-1 volt a végeredmény, de teljesen más játékot játszottunk. Tehát a tavalyi 4-0 az egy sima, teljesen egyetemű csehek domináltak, volt néhány kapura lövésünk, leginkább a védekezésről szólt a történet. Az idei tornán abszolút pariban voltunk velük, tehát ezek a legjobb cseh U16-os játékosok aha. voltak úgy szintén ott. Oda-vissza voltak a helyzetek, majdnem ugyanannyi, tényleg számra pontosan kapuralövés volt, nekik több ment be, tehát valószínűleg azt a góllövés részét még nem állt gyakorolni, de jó volt a kapus, tehát hogy igazából egy teljesen más játékot láttunk, és ez is azt mutatja egyébként, tehát tavaly ugye megvettük a finneket, idén megint döntőt játszottunk a csehekkel is, egy nagyon jó meccset, tehát hogy nincs itt nagy különbség az utánpótlásban, és ez egy nagyon pozitív jel, és amikor Pat Cortina ezt mondta, akkor igazából erre gondolt, hogy tulajdonképpen a mostani játékosoknak is folyamatosan saját magukat kell, tehát akik stabilak, ösztönözniük arra, hogy igen, lehet, hogy picit idősebb vagyok, lehet, hogy picit többet kell edzenem, többet kell tennem ahhoz, hogy fel tudjam venni a versenyt ezekkel a feljövő fiatal játékosokkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem vagyunk rossz helyzetben, szerencsére.
Jó hallani.
Jó hangzik. Én kitérnék egy másik oldalára a dolognak, ugye említetted Cortinát, ő egy kanadai olasz, volt előtte egy kanadai női szövetségi kapitányunk, múltkor beszélgetünk Kis Andival, mi nagyon örültünk neki, hogy van most már női vezetőedzőnk is. Az adás előtt ugye tájékozatlanak voltunk, hogy fölhangosítottál minket, hogy elég sok női edző dolgozik már, hál' Istennek. A te időszakodban még nem voltak csak férfi edzők, de hogy mégis mi a jobb szerinted a női hokinak? Nehéz általánosítani, mert nyilván személyiség függő, hogy ki jó edző, ki nem, vagy ki milyen személyiségű. De hogy egy női csapatnak, ugye mi fiúk ugye egy kicsit mi úgy tartunk, hogy úgy nőkkel bánni, kezelni, egy nőnek könnyebb valószínű, de hogy szerinted ez mi a működőképesebb, vagy mi a jó megoldás?
Én azt gondolom, hogy erre nincsen egyértelmű válasz, hogy a férfi vagy a nő a jobb, inkább annak a kérdése, hogy annak az adott edzőnek a személyisége az mennyire passzol a csapathoz. Tehát ugye Pat Cortina a vezetőedző, de ott van mellette most Delaney Collins, aki azt gondolom, hogy egy Pathez hasonlóan fantasztikus személyiség. Sok mindenben mások, de sok mindenben egyetértenek, vagy egy irányba mennek. Őt is nagyon-nagyon szeretik a lányok, őre is iszonyatosan felnéznek. Tehát azt gondolom, hogy ez tehát férfi edző között is van olyan, akik tudnak bánni a női játékosokkal, egy női csapattal, és a női edzők között is vannak olyanok, akik úgy szintén remekül igazgatják a csapatot. Szerintem inkább itt egy picit, ami gondot szokott jelenteni, vagy tud jelenteni, ez az észak-amerikai-európai mentalitásbeli különbség, tehát azt sokszor nehéz egy Észak-Amerikából jött embernek, és ilyen szempontból azért Pat már nem észak-amerikainak minősült azzal, hogy ugye volt előttünk Olaszországban, volt nyilván a férfiaknál, hogy tehát azt megérteni, hogy ott az edzőnek, tehát egy Magyarországon edzősködő edzőnek muszáj megtalálnia az utat a játékoshoz. Tehát olyan nincs, hogy oké, ez a játékos nem 100%-ban azt csinálja, amit én mondok neki, mert ő nem tudom én, vannak egyéni elképzelései, akkor én ezt a játékost kiteszem a keretből, és jön helyette másik 10. Tehát nincs másik 10, ezzel kell, hogy tudjon dolgozni, akik itt vannak. És Delaney valószínűleg azért érti ezt nagyon jól, vagy ő az első perctől abszolút tudta, hogy ez egy fontos dolog, és ez így működik. Anélkül egyébként, hogy én ezt elmondtam volna neki, vagy erről beszéltünk volna, mert ő maga volt egy ilyen típusú játékos a kanadai válogatottban, és ő nagyon sokat szenvedett attól, hogy tehát neki kellett teljesen megváltozni ahhoz, hogy ő ott végül lehetőséghez jusson, és az edzők akkor sem vették a fáradtságot arra, hogy őt igazából úgy próbálják formálni, hogy közben ne veszítse mondjuk azt az egyéniségét, ami mondjuk a pályán egyébként meg sokszor hasznos tudott volna lenni. Tehát, hogy ez a mentalitásbeli különbség az, ami szerintem nagyon sokat számít, és ezért számít szerintem borzasztó sokat az is, hogy Petnek a Magyarországhoz, magyarokhoz való kötődése az valami egészen különleges, tehát ő tényleg ő szereti Magyarországot, szereti a magyar embereket, érti a gondolkodásmódunkat, és biztos, hogy ez egy olyan pluszt ad az egésznek, ami azért nehéz máshol megtalálni.
Annyira jó dolgokat mondasz, aminek így a szurkolói énünk az mindenféleképpen örülni tud csak, mert az utánpótlásban is halljuk, hogy egyre több és több potenciál van. Abban segíts egy picit nekünk tájékozódni, hogy az akadémiai rendszer, az akadémiák vonatkoznak-e a lányokra, vannak-e női növendékei az akadémiáknak, vagy ez egy teljesen külön működő történet?
Egy akadémiai női csapat van, ugye ezt a BA viszi, de ez egy teljesen külön csapat a fiúktól, tehát ez egy csak női csapat. A másik négy akadémiai csapatban ott csak fiúk vannak, tehát ott tavaly, hogy azt hiszem volt még a Berta, Mozolai Berta, ő a BA-nak a fiú csapatában volt, tehát nem a nőiben, de én rajta kívül nem tudok most olyanról, aki idén is meg elment külföldre, úgyhogy ott azért inkább a fiúkra összpontosítanak. Nyilván itt is jó lenne egy idő után, hogyha lenne versenyhelyzet, de ez szerintem most ebben az akadémiai ciklusban nem lesz ilyen, tehát itt most a BA marad az egyetlen női.
De bocsánat, ők hivatalosan ugyanúgy akadémia, mint ahogy igen, a BA fiúja. Aha.
Igen, tehát a BA...
Ugyanazzal a feltételrendszerrel,
tehát a BA-nak a női csapata az ugyanolyan hivatalos akadémiai csapat, mint a fiú csapatok, igen.
Kár, hogy csak egy ilyen van, illetve ha akadémiai szinten nem is tudnak bekerülni a lányok fiúk közé játszani lejjebb, vagy nem akadémiai csapatokba, van rá lehetőség, illetve játszanak lányok, ugye a ti időtökben, vagy a 94-56-os korosztály sokat játszott még, vagy sokáig fiúkkal, és mindig azt halltuk, hogy ez jó hatással volt a játékukra, hogy erre van-e igény, szükség, vagy már van annyi lány, hogy erre nem fontos.
Vannak még U14-ben abszolút, tehát, de még U16-ban is vannak lányok, akik fiúknál játszanak, maximum nem biztos, hogy a négy akadémiai csapat, ugye azok mind A-s csapatok, lehet, hogy U16-B-ben játszik, de ugye anno a Megyesdorciék is egy ideig U16-B-ben játszottak, tehát hogy nem feltétlenül rosszabb az nekik, vagy gyengébb, sőt, talán ugye ott már azért fizikálisan is tud különbség kialakulni a fiúk-lányok között, tehát nincs szerintem azzal gond. De vannak még, igen, tehát U18-ban most már azt hiszem egyáltalán nincs senki, de legalábbis azt ugye külön kérvényezni kell, és idén még nem kaptunk rá kérvényt, hogy valaki U18-ban szeretne játszani, úgyhogy ott már nincs.
Pár héttel ezelőtt Kis Andival beszélgettünk, ez már mai beszélgetésen is szóba került, és ő említette a magyar pontvadászatban most már négy csapat van. Te hogy látod a magyar bajnokságnak a jövőjét? Andi, számunkra meglepő módon nagyon sok másod-harmadosztálybeli csapatot sorolt még fel, ez azt sugallta számunkra, hogy van megfelelő mennyiségű női játékos, még hogyha nagyon sokan ugye amatőrként is és kedvtelésből játszanak, de hogy van-e arra, említetted, hogy a németeknél évtizedek óta három csapat van.
Három csapat, a bajnokságban, gondolom, csak három, igen. Aki komoly, igen.
De hogy Magyarországon van esély arra, hogy egy komolyabb létszámú bajnokság összejön? Vagy ez azért nagyon messzi tervnek, vagy álomnak tűnik?
Szerintem van, még valószínűleg egy pici időnek azért el kell tennie, meg ugye attól is függ, hogy hány játékos megy majd külföldre, tehát azért azt látni kell, hogy azért a legtehetségesebbeknek, hogyha el tudnak menni NCAA-be ösztöndíjjal, mellette egyetemen tanulni, ott hokizni, azért az a legkomolyabb lehetőség. Tehát az egyébként a fiúknak is, tehát csak ugye női szinten azért egy picit még mindig könnyebb. De most már szerintem azért itthon is van elég játékos. Valóban a top bajnokságban, tehát az OB1-es bajnokságban ott négy csapat van. Ugye a TAO rendszer sajátosságának köszönhetően, ugye a jogszabály, amikor 2010-ben megszületett, akkor a férfi-női jégkorongot azt ugyanabba kalapba sorolta, tehát a női jégkorong az ugyanúgy profinak minősült az első liga, tehát az első osztály, mint ahogy a férfi, amire ugye nem lehet taózni. Na most hát ez a női jégkorong akkor egyébként, tehát 2009-ben a női jégkorong bajnokság az egy 10 csapatos bajnokság volt. Nem volt egyébként rossz bajnokság. Kijött ez a TAO törvény, és gyakorlatilag olyan drasztikusan megugrottak a jégárak, az edzői bérek, a felszerelés, a minden, hogy ezt a női klubok, ahol ugye a játékosok többnyire saját maguk finanszírozták azt, hogy ők jégkorongozhassanak, ezt egyszerűen nem tudták finanszírozni. Tehát gyakorlatilag ott álltunk 2010-11-ben, hogy valahogy legyen három csapat, kettő volt, és könyörögni kellett egy harmadik csapatnak, azt hiszem nem is tudom melyik volt. Mindegy, talán Ferencváros volt egyébként, hogy indítsanak csapatot, mert ha nincs három OB1-es csapatunk, akkor nem vettünk részt IHF, vagy nincs három csapatunk, akkor nem vettünk részt IHF világbajnokságon. Tehát a válogatott léte függött attól, hogy ezt egyébként TAO rendszernek nagyon sok mindent köszönhetünk, de ugye ezt nem vették számításba, hogy mondjuk lehet, hogy a női kézilabda az akkor is profi volt, a női jégkorong, hát az nagyon messze állt attól, hogy profi legyen abban az időben, ugye. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt az egész női klubszintű bajnokságot ezt újra kellett építeni. Egyébként most nagyon érdekes volt látni, pont most volt szakmai bizottsági ülés, és ott végignéztük ugye a különböző kategóriákat, és ugye női OB1-ben négy csapat van, az U25A-ban talán 5 vagy 6, az U25B-ben azt hiszem 11, és az U25C-ben ez most egy új kategória, tehát kellett nyitni egy C kategóriát, mert már annyira differenciáltak voltak a B-n belül a csapatok, ott 9 új csapat lett, tehát hogy gyakorlatilag folyamatosan nő a női klubcsapatoknak a száma, csak nyilván, tehát hogy ezek egy része, mondjuk mit milyen C-be, B-be, ezekben mit milyen 12-13-14 éves kislányok játszanak, tehát ők még mondjuk a fiú hoki mellett elmegy, és a női csapattal is játszik. Nyilván vannak ilyen idősebbek is, aki még már mit milyen 35-36 éves, még levezet, még egy picit akar hokizni.
Elkíséri a lányát.
Igen. Tehát, hogy igazából abszolút fejlődik klubszinten is a női hoki, csak az ugye nem ennyire látványos, vagy nincs ennyire előtérben, főleg ugye amiatt, hogy ugye a legkomolyabb játékosok, meg a legkomolyabb mérkőzések, azok ugye az LVHL, LVL szuperkupa keretében zajlanak, tehát azért ez is elviszi egy picit a fókuszt ugye a magyar bajnokságról.
Én azt kérdezném, hogy akár a Jégkorong Szövetség, akár a klubok próbálnak-e tenni szerinted valamit azért, hogy népszerűbbé tegyék, illetve szem elé tegyék ezeket a meccseket. Az EVL azt mondjuk, hogy a második legerősebb európai bajnokság a svéd után. Tök jó meccsek vannak, ugye a Káposztás-megyeri válogatott meccset senki soha nem felejti el, szerintem aki ott volt, egy majdnem teltházas, feljutásos meccs.
Teltházas volt, aki nem jutott be az utolsó meccsre, kint nézték kivetítőn.
Tehát szerintem érdeklődés lenne rá, de még mi is, akik ilyen hardcore hoki őrültek vagyunk, nehezen találjuk, ugye Forintos Józsi Facebook csoportján keresztül szoktunk legtöbbször tájékozódni a dolgokról, hogy szerintem jó lenne egy kicsit. Én voltam az, aki háborogtam egy pár évvel ezelőtt egy bajnoki döntő, női bajnoki döntőt, aki mobiltelefonnal közvetített valaki, és így kellett néz, hogy miért így kell nézni. Szerintem megérdemelnék a lányok, meg a színvonal is egyébként tényleg olyan, hogy teljesen nézhető és élvezhető, hogy jó lenne ez ügybe valamit tenni.
Egyetértek, ugyanakkor nagyon nehéz, tehát hogyha azért azt nézzük, hogy ugye ezek a csapatok Budapesten vannak. Budapesten iszonyatosan sok kategória, sport, tehát hogy gyakorlatilag nagyon nehéz azt a kevés olyan sport szerető embert, aki még hajlandó kimenni meccsekre, azt egyáltalán megszerezni a jégkorongnak, és akkor azon belül mondjuk a női jégkorongnak. Tehát azt gondolom, hogy amíg az erste ligás csapataink is azért küzdenek azzal, hogy nézők legyenek a mérkőzéseken, mondjuk a végét leszámítva, mert ott a vége felé azért már elég jó az arány, de hogy tehát azért amíg oda is nehéz becsábítani, addig azért nehéz elvárni, hogy a női meccsekre fognak eljönni. Szóval nem egyszerű feladat ez. Nyilván lehet tenni dolgokat, meg mit tudom, egyetemekkel, vagy szóval ki lehet találni dolgokat. Megmondom szintén, hogy nem vagyok szakértője ennek a területnek, hogy azért nem is nagyon okoskodnék ebben tovább, mert...
Mi sem, de mi meg szoktuk mondani. Majdnem másként tettem fel a kérdést, de próbálok udvarias maradni. Szerinted úgy összességében véve a magyar jégkorong jó irányban halad? Szakmailag, szövetségileg, klubilag, klubvezetésileg, játékosilag, színvonalilag, női-férfi egyaránt?
Azt gondolom, hogy nagyon sok jó dolog történik, és vannak olyan dolgok, amiket nyilván lehetne jobban csinálni. Tehát nem könnyű erre így válaszolni. Azért sem, mert ugye én azért elsősorban a női jégkorong ott látom, én abban dolgozom, én azért felelek. Elég sok dolgom van vele, tehát kevesebb, vagy elég kevés időm jut arra, hogy én mondjuk azt nézem, hogy a férfi oldalon pontosan mi zajlik. Én a nőiről én elég biztosan merem állítani, hogy jó irányba megy, tehát hogy jók szerintem a válogatott tehetséggondozó programok, válogatott programok, mondom, szerintem klubszinten is elég komoly a fejlődés. Nyilván ez idő, amíg ezek ugye beérnek, és azon a szinten is mondjuk látni lehet majd, hogy mondjuk nem, mit tudom én, 45 játékos verseny ez a felnőtt válogatottságért, hanem esetleg 100. Tehát, hogy ezek azért nyilván lassú folyamatok. Szerintem a férfi oldalon is van nagyon sok jó dolog, vannak nagyon tehetséges játékosaink. Erről nagyon sokat beszélgetünk egyébként különböző emberekkel, hogy mondjuk a legtehetségesebbnek, tehát tényleg akikkel mondjuk 10 éves korukban látszik, hogy előbb-utóbb oda fognak érni a válogatotthoz, hogy őket nem kellene még mindig valahogy külföldre segíteni, de olyan helyekre, ahol jobb helyük van, mint itthon, tehát nem a, nem tudom én, svéd harmad-negyedigába, mert nyilván az egyébként semmivel nem jobb, mint mondjuk Magyarországon egy akadémián játszani például, vagy akár egy annál picit lejjebb lévő csapatban. Tehát ez nem biztos, hogy egyébként szégyen, hogyha ez így van, sőt, szerintem nézzük meg a szlovén hokit, a szlovén hoki 20 éve ebből él, hogy kiteszi a játékosait külföldre, tehát gyakorlatilag a hazai bajnoksága, vagy a hazai élet, ami ott zajlik Szlovéniában, az arról nem sok mindent lehet elmondani. Tehát nem biztos, hogy minden országnak az az útja, hogy mint mondjuk egy svéd vagy finn országnak, ahol mondjuk Finnországban ugye nyilván ez egy nemzeti sport, tehát valószínűleg mi soha az életben nem tudunk akármilyen jó munkát végezít, akárhány ember eljutni oda, hogy mondjuk egy focit vagy egy kézilabdát bármilyen szinten le tudjunk mondjuk győzni. Tehát, hogy, de szerintem vannak jó dolgok, de persze mindig lehetne jobban csinálni dolgokat.
Van esetleg tervben, vagy nem tudunk róla is, folyamatban valamilyen világversenyre pályázásunk esetleg női vonalon?
Női vonalon most nincsen. Azt nem tudjuk, hogy ugye a 24-es, tehát ugye a férfiak nem tudjuk az olimpiai selejtező csoportokat, viszont a nőknél majd csak a jövő tavaszi átcsoportos VB után fogjuk megtudni, hogy hogy vannak a csoportok. Ott elvileg van esélyünk, bár ez még az oroszoknak a részvételétől függ, illetve tehát attól is, hogy egyetlen az oroszok jöhetnek az olimpiára, de ha ez még nem dől el, hogy jöhetnek az olimpiára, akkor attól, hogy lecsúsznak-e kvalifikációs pozícióba, mert ugye jelenleg az olimpiára, a nőire ugye 6 csapat mehet automatikusan, és 3 helyre lehet kvalifikálni, és ott van Olaszország, és most jelenleg Oroszország a 6. helyen áll, tehát ha innen a VB után a pontrendszer változásával, ugye ők csak tartják a pozíciókat, tehát ők nem kapnak plusz pontokat, csak tartják, ha most ezelők még egyel valamilyen okból lejjebb kerülnek, akkor ők már elvileg kvalifikációs tornát kellene, hogy rendezzenek, de ezt megengedi-e majd a Nemzetközi Ékonomuszerzség, ez jövő márciusban dől el, és ettől függ az is, hogy mi rendezői pozícióban tudunk maradni, vagy sem. Tehát a mostani alapján igen, most mi rendeznénk olimpiai selejtező tornát jövő februárban, tehát 25 februárban, de ez még tud változni úgy, hogy nem biztos, hogy rendezhetünk. Illetve decemberben lesz egy 5 nemzet torna, de az nem VB, tehát az decemberben lesz egy hazai 5 nemzet torna.
Úgy kezdted, hogy női vonalon, férfi vonalon,
tudható-e valami? U20-as VB decemberben azt mi rendezzük, az biztos a Tüskecsarnokban. Azt ugye már odaítélték a kongresszuson. A következő évi terveket még nem tudom, azt mindig a szezon végén, tehát eleve ugye akkor írják ki, hogy lehet pályázni, és az majd jövő tavasszal derül ki.
Világos. Mondhatni záró kérdések egyikeként. Ugye idén a Divízió 1A-ban szerepelnek majd csapataink. A nőktől a szurkolók, pláne azok után, hogy így estünk ki, a férfiak is így estek ki, automatikusan a naív, meg a boldog, vágyakozó szurkoló azt várja el, hogy azonnal visszajussunk. A nők esetében ez reális elvárás lehet-e?
Mindenképpen ez lesz a cél. Én azt gondolom, hogy van is realitása, ugyanakkor nagyon-nagyon szoros a mezőny. Tehát azért, hogyha megnézzük az idei, ami most volt augusztusban, Divízió 1-es világbajnokságot, Szlovákia abszolút a feljutásért játszott. Tehát ők benne voltak abba a top 3 csapatba, akit ugye az emberek 99%-a, aki a női hokihoz ért, vagy látja, vagy ismeri ezeket a csapatokat, az erőviszonyokat, az azt mondta volna, hogy ők az első 3 helyezettbe lesznek. Ehhez képest kiestek a Divízió 1B-be. Tehát nagyon nehéz. Tehát annyira tényleg, ahogy mondtátok az átcsoport kapcsán is, hogy a 4-10, én ezt kibővíteném úgy, hogy a 4-14-15, ez egy annyira szoros mezőny, ahol tényleg gyakorlatilag akár az adott nap teljesítményén tud múlni az, hogy valaki fel tud-e, tehát vissza tud-e jutni, vagy sem. Most azt mondanám, hogy Franciaországnál valószínűleg jobbak vagyunk, őket ugye a VB-n is megvertük, de ezen kívül inkább az látszik, hogy ők most egy picit ilyen leszálló ágban vannak, tehát őróluk volt az a vélemény az átcsoportos VB-n, hogy velünk ellentétben ők nem voltak annyira odavalók most erre a VB-re, tehát amilyennek voltak 2019-ben, ugye ott ők kiestek, de ott egy nagyon jó csapatuk volt, nyertek is mérkőzést, idén gyakorlatilag tényleg minimális esélyük sem volt, tehát őnáluk azt gondolom, hogy jobbak vagyunk. Hollandia egy óriási meglepetés volt az idei világbajnokságon. Nem tudom, hogy ezt meg tudják-e mondjuk jövőre ismételni, tehát hogy tudnak-e ilyen közel kerülni. Az osztrákok megint csak egy olyan ország, akiket azért az utóbbi nem tudom én hány évben megvertünk. De ettől függetlenül lehet egy olyan napjuk, hogy vannak jó játékosaik, hogy nekik jön ki jól a lépés. Tehát nagyon nehéz ezt. A norvégokat ugye az olimpiai selejtező legutóbb, amikor tét meccset játszottunk, akkor azért elég simán megvertük. De szóval, tehát, hogy ez nagyon, ezek tényleg egy nagyon, nagyon, tehát ebből a szempontból nem különbözik a férfi divízió egyától, hogy ott is azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szoros mezőny van. Tehát ezek a csapatok nem annyival jobbak, rosszabbak egymásnál, hogy ne lehetne meglepetést okozni akár az egyik, akár a másik csapatnak. De természetesen a cél, amit a lányoknak is kommunikálunk, meg amit az edzők is, az az, hogy szeretnénk visszajutni. Ami azért is fontos lenne. Serhet. Nem, nyilván, de hát a lányok is szeretnének visszajutni.
Messziről indulok a kérdésnek. A fiúknál kitalálták ezt a pontrendszert, aminek mi nem látjuk az előnyeit, most például ma néztem, hogy a Volán első két sorában egy-egy magyar játékos van, ők ugye nem a pontrendszer, az Osztrák Liga, de a DVTK-m a 9 légióssal ment az edzőmeccsének. Hogy a lányoknál van valamiféle légiós megkötés, vagy anyagi oldala van annak, hogy nem nagyon látunk légiósokat a magyar bajnokságban, hiszen mondod, hogy ez a második Európa legerősebb bajnokság, nyilván akarnának idejönni, vagy van annyi jó magyar játékos, hogy nincs szükség rá, hogy külföldiekkel töltsék fel a keretet esetleg?
Vannak azért, de 5 a maximum. Ez ugye az EVH-nek a szabálya, és akkor mi ehhez igazítottuk nyilván a magyar bajnokságot, tehát azt nem akartuk, hogy most idehoz valaki légióst, és akkor azt a magyar bajnokságban nem tudja játszatni, úgyhogy maximum 5-en lehetnek. Nem mindenhol van feltétlenül mindig 5 játékos, de azért vannak. Egyébként nem is tesznek rosszat a bajnokságnak, tehát azért... Én egyébként a válogatottnál is sokan megkérdőjelezik, hogy miért kellenek esetleg honosított játékosok. Nagyon sok észak-amerikai, vagy akár mit tudom, Finnország, mondjuk onnan nem nagyon jönnek, mert ugye azok a saját válogatottjukban játszanak, de azért tudnak szerintem segíteni még mindig, akár egyébként a válogatott szinten is, mert van egy olyan munkamorájuk, amit azért nekünk még mindig időnként tanulni kell. Tehát nyilván nem a top játékosokról beszélek, tehát ők már pontosan tudják, hogy mi a dolguk, és mikor tudják magukból kihozni a maximumot, és azért mennyit kell dolgozni. De azért a fiataloknak nem rossz egy olyan példa, hogy mondjuk egy légiós játékos, hogy készül a meccsre, mennyit edz még külön, hogy áll hozzá az egészhez, hogy biztatja pozitívan a társait a padon. Szóval, hogy egy csomó olyan, szerintem még mindig jó dolgot tudnak hozzátenni. Nyilván nem az a cél, hogy 15 légiós legyen, de azért az, hogyha van 1-2-3, az szerintem nem baj, tehát az még szerintem mindig segíteni tud.
Térjünk vissza egy picit hozzád és a Nemzetközi Jégkorong Szövetséghez. Ha úgy tetszik, tényleg záró kérdésként. Ugye 12 óta vagy te a, hát nem is tudom, hogy hívják ezt, a felügyelőbizottság, vagy a vezetőtestület?
Hát én elnökségnek szoktam hívni, council végül is, de council. Elnökség.
Nincs is jó magyar szó rá, szerintem nincs. A Google Translate is nincs. Megbukna vele. Mikor lesz újra választás, és hogy látod te a saját jövődet a Nemzetközi Jégkorong Szövetségben, ha lehet ilyen szemtelen kérdést feltennek?
2026-ban lesz a következő választás, tehát azért még van 3 év. Én azt gondolom, hogy jó helyzetben vagyok, tehát... két bizottságot viszek, ugye most a női mellé már megkaptam ebben a ciklusban a jogi bizottságot is, nagyon sok mindenben kikérik a véleményemet, számítanak rám, gyakorlatilag tényleg minden, ami női hokival kapcsolatos, ott fel sem merül senkiben, hogy azt valamilyen módon nem csatornázza be hozzám a bizottságomhoz. Elvileg ugye az is cél a Nemzetközi Szövetségnél is, hogy valamilyen módon növelni a nők arányát, tehát lehet, hogy 2 helyett 3 hely lesz. Aha. Ami olyan szempontból is esetleg jó lenne, hogy egy nagyobb versenyhelyzetet teremtene, hogy ugye most 2 vagyunk, 2 helyre, hát ha akkor jelentkeznének többen, akik erre, mit tudom én, tehát erre a 3 helyre be szeretnének kerülni. Még akár olyanról is van szó, hogy esetleg alelnöki pozíció is létrehozásra kerülne. Ezek még csak ilyen tervek vagy beszélgetések. Nyilván az arány az nálunk nem annyira jó, és ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elég erőteljesen forszírozza ezt a legalább 30%-ot. Én nem hiszek a százalékokban feltétlenül, mert szerintem nem ettől függ, hanem meg kell találni megfelelő embereket, de én azt gondolom, hogy ha majd a, ugye most nálunk jövő májusban lesznek a választások, meglátjuk, hogy mi történik. Ha ugye a következő elnökség is bizalmat szavaz nekem, akkor azért azt gondolom, hogy van esélyem tovább folytatni ezt a munkát. Nagyon élvezem egyébként, és azt gondolom, hogy amennyire csak tudok, próbálok segíteni, nem csak a női ékkorongnak, mármint, hogy így világviszonylatban, hanem ugye a Magyar Jégkorong Szövetségnek, meg a Magyar Jégkorongnak tulajdonképpen, hogy ahol lehet ott képviselni, erősíteni.
Hát nem tudom, ilyenkor mit illik mondani, de mi ezt kívánjuk neked, hogy ezt végig is tud vinni, és úgy alakuljon a munkád, és az egészség és a magánélet természetesen alapból, ahogy azt szeretnéd, és most már bátran merem mondani, hogy várunk majd vissza. Mondjuk a...
Nagyon szívesen jövök, köszönöm.
Sok sikert kívánunk, és jó munkát!
Köszönöm szépen, nektek is további jó munkát!
Kolbányi Zsuzsival beszélgettünk, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!